Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, ez a Fintech világa itt a Trend FM-en. Siklós Bence van újra itt a stúdióban, a PEAK tanácsadója. A múlt héten még szigeteztünk, utórezgések és a Revolut hírek, ugye ez egy exkluzív lehetőség, egy exkluzív interjú, amiről beszámoltál, a részletek, az információk, hogy a fintech.hu-n olvashatók. És akkor már beharangoztuk a mai beszélgetést, a pénzügyi stresszt igyekszünk most csökkenteni, és a mentális egészségünk is javulni fog 15-20 perc múlva. Hát mire jutottál, hogy a pénzügyi szorongás az nem csak az anyagi helyzettel függ össze, hanem sok minden másra is kihat?
Így van, szia András, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, Magyarországon például a lakosság 39%-a él csupán pénzügyek stabil, stresszmentes életet, ez az Intrumnak az egyik kutatásából. 61% viszont nem él nyugodtan pénzügyileg, és azt is kimutatták, hogy ugye 10-ből 4 ember szerint anyagi nehézségei negatívan hatnak, nem csak ugye a mentális, de a fizikai egészségükre is. És ugye ez nem csak itthoni trend, hanem ez világon is látható trend. Például az USA-ban is ott a 69%-a a lakosságnak a depresszió vagy a szorongás fő okai közé sorolja a pénzügyi bizonytalanságot, illetve 70% tapasztal fizikai tüneteket is, olyanokat, mint mondjuk migrén, gyomorpanaszok, magas vérnyomás, mindezt ugye a pénzügyi stressz miatt. És ugye ez, amikor fizikai tünetei vannak egy pszichológiai jelenségnek, ezek ugye...
Na, megint otthon vagy akkor, mi tudjuk az alapvégzettséged, igen.
Igen, ezek a pszichoszomatikus jelenségek, amikor valamilyen lelki háttere van annak a fizikai megnyilvánuló problémának, és ugye ez lehet például az egyik ugye a stresszből adódó szorongás.
Nem alszik éjszaka, nem tud utána hatékonyan dolgozni, összedől a családért, tehát ez egy hólapda nyilván.
Ez nem csak az egyénre van kihatása, hanem ugye a társas kapcsolatokra, a családi légkörre, a családi dinamikára, és ugye végső soron ugye a munkai teljesítményre is, tehát hogyha valaki ugye mentálisan rosszul van, az kiad a fizikai egészségére, akkor előbb-utóbb kénytelen lesz betegszabadságra menni, az ugye rombolja a teljesítményt és a morálját, úgyhogy ez egy ilyen ördögi körbe fog átcsapni végső soron, mivel hogy a pénzügyi bizonytalanság az a kognitív terhelést okoz, tehát így a döntéseinket az nagyon megnehezíti. Például az agynak a legfrissebb területe, az ugye a...
Na, úgy legfrissebb, hogy a kutatások...
A fejlődésre a legkésőbb kialakult része az a prefrontális kéreg, ami ugye a racionális döntéshozattal ér, így például a pénzügyi döntésekért is felelős. Viszont ez ugye a stressz hatására, az a tartós, hosszú stressz hatására ez háttérbe szorul, és van az amigdala, ez meg ugye az érzelmi központ, ez egy ősi terület, az veszi át a helyét.
És minél több stressz, annál több érzelmi súly.
Igen, blokkolódik a racionális rész, nagyobb az érzelmi súly, ezáltal, hogy az impulzív, rövidtávú pénzügyi döntések születnek, amik ugye negatívak lesznek végső soron, romlik az anyagi helyzet, fokozza a stresszt, és akkor ez így...
BNP-e. Nem, bocsánat. Csak mondom, hogy az intrumosok gyakran járnak ide hozzánk, én kíváncsi vagyok erre a kutatásra, ezt még egyszer megnézném, hogy milyen kérdések voltak, meg hogy milyen körben tették fel ezeket a kérdéseket, mert ha az intrum ügyfeleik körében, akkor talán megértem, így azért vannak kétségek, még azt is mondják, Magyarországon 10-ből 4 ember számol be arról, hogy anyagi nehézségeket él át, és ezek negatívan hatnak fizikai mentális egészségükre. Jó, minden statisztika nyilván másképpen működik. De azért a műsor lényeg az, azon túl te most erről a pszichológiai végzettség okát sokáig tudnál beszélni, hogy a fintech ebben mit tud segíteni. Egy a lényeg, hogy sokakat, nem tudom, téged nyomasztanak anyagi kérdések, ebben a stúdióban ketten vagyunk, ez 100%. Én már most mondom neked, hogy nekem vannak ilyen jellegű stressz élményeim, neked vannak? Vagy te teljesen gondtalan vagy anyagilag?
Nem, hát néha vannak.
Ha néha vannak, akkor már 100% vagyunk mi most ketten itt ebben a stúdióban. Volt már ilyen az életünkben, volt, és talán nem is egy vagy kettő. Oké, na most akkor ebben a fintech mit tud segíteni nekünk?
Ugye
most vedd elő a másik sapkádat.
Igen. Ugye itt elsősorban a gyors és személyre szabott digitális megoldásokkal tudnak segíteni. Itt ez alapvetően 3 pillérre tud épülni. Ugye ez a transzparens pénzügyi menedzsment funkciók, ilyenek például mondjuk hogy a AI segítségével monitorozza az app a költéseket, és figyelmeztet, hogyha valamikor túlépünk egy bizonyos keretet.
Fenékbe rúg.
Így van. Automatizálhatja, megtakarítja meg egy csomó más funkció, erre majd később kitérünk. Emellett ugye viselkedés alapon is tudja segíteni a felhasználót olyan elemekkel, mint például a gamifikáció vagy motivációs mechanizmusok, erre is hozok majd pár példát, illetve maga a pszichológia, meg a UX, az a felhasználó élménynek az integrációja, az például, hogy olyan pozitív szokásokat próbál kialakítani a felhasználóban, a felület segítségével, amivel aztán ugye később is olyan szokásokat tud kialakítani, ami segíti őket a pénzügyeikben.
Jóti falat.
Igen.
Jó, bocsánat.
Hát itt például a proaktív költségvetés és megtakarítás kezelés az egyik ilyen fő funkció, amivel alapvetően rendelkezniük kell az ilyen fintech appoknak. Ez hogyan néz ki? Például ha AI-jal működik, most az AI ez egy nagyon nagy buzzword, ott ez a technológia képes monitorozni ugye a felhasználó viselkedését, költési szokásait, és mintákat ismer fel. Aztán, amikor valamikor túlköltekezés történik például a szórakozás zsebben, vagy az üzemanyag zsebben, vagy akárhol, akkor küld egy figyelmeztetést valós időben, hogy szia, bocsi, most túl sok pénzt költöttem megint az instantba, átlépted a keretedet. És az igazán szofisztikáltak, meg jobbak, mert ugye személyre szabott tippeket is adnak ezzel kapcsolatban, hogy például igaz, most túllépted a keretedet ebből, de például, hogyha következő héten 5-ből csak 3-szor mész kocsival, és biciklizel, akkor ennyit tudsz spórolni az üzemanyagon, és akkor tudsz kompenzálni.
Tehát valós alternatívát is fel tud ajánlani, így vagy ajánl, nem csak azt mondja, hogy ne költs ennyit benzére.
Így van, igen. És ugye ennek egy másik aspektusa az ugye, ami a módszertanban megjelenik, például a gamifikáció, ez ugye azt jelenti, hogy játék elemeket viszünk bele olyan területekre, amik alapvetően nem játékszerűek. Például ugye pénzügyi tanulás, edukáció, ott is nekem volt például vállalati pénzügyek órám, számvitelórám, és nem volt a kedvencem, nem is volt olyan túl gamifikálva. De például, hogyha egy appon belül csináljuk ezt, pontokkal, listákkal, kihívásokkal,
személyre szabottsággal,
már is sokkal inkább vonzóbb lehet, és nem csak a fiatal gyerekek számára, hanem ugyanúgy felnőttek, vagy idősebb korosztály számára is. És ez a gamification piac, ez már nem is olyan kicsike, tehát amíg 2016-ban volt kb. 5 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú, 2021-re ez már 12 milliárd dollárra nőtt, és ez folyamatosan nő is fog a következő években. Emellett pedig vannak még olyan további funkciók is a fintech appokon, mint például az automatizált megtakarítások, ez például amikor egy adott összegért, tegyük fel, mondjuk a fizetés megérkezik rá, akkor automatikusan elkülönít egy
előre
beállított részt belőle, anélkül, hogy a felhasználónak ezzel külön foglalkoznia kéne, hogy akkor most igen, most ennyi jött be, akkor ennyi számlám van a hónapra, akkor mennyit tegyek félre, hanem így...
Hát eleve levágja ezt.
Eleve levágja, és akkor berakja egy megtakarítási zsebbe, ezzel ugye csökkenti ezt a kognitív terhet, amiről beszéltünk korábban, ad egyfajta biztonsági hálót, mert ugye ott már gyűlik ugye a másik kis zsebben a pénz, ami egy idő után, ez már szemmel is jól látható, összegé növi ki magát, ami ugye szintén pozitív hatással lehet ugye az ember mentális egészségére, és ugye ilyen van már a Revoluton is, csak olyan kicsit
visszalőjük a bútét.
Igen, illetve ott van még egy olyan szintén hasznos funkció, ez a roundup vagy kerekítés funkció, amikor például vásárolsz valamit Revoluttal, akkor be tudod eltenni, hogy most 10-100 vagy 1000 forintokra felkerekítve a kerekített értéket szintén eltenni egy külön zsebbe, és akkor azért később refpontokat kaphatsz, amit beválthatsz ilyen olyan utalmakra, az meg már ott benne van a
pontban. Igen, egyszer csak felbukkan egy kis pénz, ez, mint akkor megszorult az ember régen 100 éve, nem tudom, csak a malacpersét feltörte, vagy a gyerekét törte föl.
Amikor találsz egy 1000-es téli kabádon
zsebén. Pontosan, igen, ugyanaz az öröm.
Igen. Igen. És ezek is számítanak az ilyen apró pozitív megerősítések, mert ezek is ugye erősítik a tanulást és a pénzügyi edukációt is ilyen formában.
Igen, csak hallgattak, és közben azon gondolkoztam, de ez nem ennek a műsornak a része, hogy oké, most arról beszélsz, hogy az az állítás, hogy a fintech megoldások, és ez így is van, erre hozom még példákat a Monzo meg a Starlinktól, vagy a PIK-nek is lehet ilyeneket mondani, hogy segítik, hogy ez a pénzügyi stressz valamilyen módon csökkenjen, ugye egy hagyományos állapothoz képest. Csak közben eszembe jut, hogy igen, viszont rengeteg olyan fintech megoldás van, vagy pénzügyi megoldás van, meg mesterséges intelligencia, nem véletlen mondtam a BNP, de ez lehet, hogy rossz példa, van, ebben más véleményem van, hogy azért közben ugyanezekkel az eszközökkel, de engem el is vihet a költés irányába. ugyanilyen eszközökkel, a gamifikációval, meg az összes többivel jutalmazom, megpörgetheted a szerencsekereket, ha-hó, jön az applikációt, a jelj, még költség 22 ezeret, mert akkor leszel arany, nem tudom milyen fokozatú gyémánt berakásos.
Abszolút.
Ugye,
abszolút,
vásárolom, tehát hogy ugyanezek az eszközök, meg a személyre szabás, közben csábít is, a fintech segít, és segíthet abban, csak nekem kell jól válogatni azokat a megoldásokat, amiket használok.
Hát így van, igen, például.
Mint egy konyhakés, hát lehet vele sonkát szeletelni, meg lehet
igen, nem mindegy, hogy mire használjuk. Igen. Tehát lehet például, nem tudom, kriptoappot is úgy használni, hogy befektetésre okosan, de nyilván ez is tele van olyan csili-vili funkciókkal, hogyha nem veszed észre, akkor egy 6 perc alatt lenullázod az egész accountodat. Úgyhogy itt egyrészt igen, ugye felelőssége van magának a fintech cégnek is, de ugye még nagyobb felelőssége van magának a felhasználónak is.
A usernek.
Hogy tudja az azt, hogy akkor mi, mit mire használ és miért. Fintech kapcsán például ugye nyugat-európai példát hozva, hogy a Monzo meg Starlingnál ők például bevezettek ezt a szerencsejáték korlátozó funkciót, ugye te magadnak be tudod állítani azt, hogy korlátozod bizonyos kategóriákban az app használatát, így mint például a szerencsejáték esetében, ugye át tudod tiltani a kártyát 24-48 órára. Ugye ez miért jó? Mert fékezi az impulzív döntéseket, növeli az önkontrollt, és nem utolsó sorban ugye stresszoldó funkció is, nem csak ugye a szenvedélybetegeknek, hanem ugye minden felhasználó számára is. Ez az egyik, a másik meg ugye, amit mondtál korábban, hogy ez a pénzügyi edukáció, amit a PIK is elég erősen csinál az elmúlt években. Ugye erről már beszéltünk szerintem nem egyszer, ugye Marcival is, Georggal is, ez a PIK Edu platform, ami hiperpersonalizált oktatást nyújt, ugye alapvetően gyerekeknek készül, de most már igazából bárki számára személyre szabható, életkortól, nemtől, helytől függetlenül, tananyagtól függetlenül is, ugye alapból ez pénzügyi edukációra készül, de ugye a PIK technológia ezt lehetővé teszi, hogy ezt gyorsan tudjuk frissíteni a témákat, tananyagokat, bármilyen más témában, ez a moduláris felépítésnek köszönhetően, és emellett, hogy az AI asszisztensünk is segít válaszokkal a tanulás során, ezek ugye ilyen rövid 2-3 perces mikroleckék, amiket a felhasználó ilyen, hát ilyen, mint tudom, az Instagram-szerű sztorikban tud így pöccingetni és végigolvasni, ilyen bite-size lessonok, hogy ne legyen túl megterhelő, és akkor a leckék között kvízek, feladatok, játékok, pontok, gamifikáció van, úgyhogy ezzel is próbáljuk így a jó irányba terelni a felhasználókat.
Két dolog jutott eszembe, hogy a vége felé, az egyik az, hogy milyen izgalmas, most már azért van ebben 8-10 évetek, és előbb-utóbb már mérni tudtok, és most már kíváncsiak lehettek arra is, hogy a ti közönségetek, akár ez a diák közönség, aki nem tudom, 1-2-3 évben valamilyen módon bármelyik platformon részt vesz, vagy csatornán részt vesz, az mennyit fejlődött-e, tehát egyáltalán ez a fajta tudatosság, ez változik-e a generációkkal. A másik pedig az, hogy milyen korosztályok lépnek be ebbe a dologba, az is izgalmas.
Az érdekes,
megy lefelé vagy fölfelé, hogy kik azok, akik kvázi új piacként jelennek meg egy-egy ilyen terméknél, vagy szolgáltatásnál.
Hát nem tudom, hogy most a mi diákjaink hol tartanak, hogy teljesítek, ezt majd a Georgtól megkérdezem, de például az OECD szokott kutatásokat végezni, talán nem minden évvel, minden két évente, ahol a pénzügyi tudatosságot is felmérik, és ott lehet majd amúgy nyomon követni szerintem jó, hogyha a magyar felhasználók hogy teljesítenek pénzügyek szempontjából. Azt hiszem 22-23-ban volt a legutóbb, úgyhogy lehet, hogy most a következőre már javulni fog az eredménye magyar felhasználóknak.
Egy picit spoilerezünk majd egy egyszeri következő adást, mert ez a pszichológiai vonal, ez egyre erősebb itt a fint. Én nagyon örülök neki egyébként, ha jössz. 5 leggyakoribb pszichológiai torzítás pénzügyekkel kapcsolatban. Csak egy percben elmondod, hogy mire gondolsz itt, és aztán majd kibontjuk egy szeptemberi műsorban.
Igen, hát ugye vannak bizonyos pszichológiai jelenségek, amik hatására az emberek bizonyos cselekvést végeznek. Most, hogy miről van szó pontosan, például van ez a present bias, a jelen preferencia, ez egy olyan pszichológiai torzítás, aminek az a lényege, hogy az emberek a hajlamosabbak az azonnali kisebb jutalmakat előnyben részesíteni.
Ha most adsz egy szelet csokit, azt fogom választani, és nem azt, hogy majd este adj egy táblával.
Hát pontosan így van. És akkor ezekből van nagyon sokféle, és ezekre a problémákra például van csomó fintek megoldás is, hogy ezeket...
Hogy ne csábuljak el a kevesebbé.
Hogy tudatosítsuk, mert igazából hát ezeket megszüntetni teljesen nem lehet, de tudatos odafigyeléssel ezeket nagyon nagy mértékben lehet csökkenteni, meg odafigyelni rá, és ennek révén nagyon sok pénzt is lehet ugye spórolni, mert például van a Concorde effektus, amikor ha valaki belefetszölt már egy csomó pénzt, energiát, időt egy tegyük fel befektetésbe, akkor hajlamos nem elengedni, azt pedig már látszik, hogy ez már egy elúszott költség, de még csak azért is tartja már hozzá, ahelyett, hogyha már elvágta volna magát jóval előtte, be tudta volna fektetni egy olyan eszközosztályba, ami azóta meg már sokkal nagyobbat ment, de éppen emiatt túl sokáig ragaszkodnak egy veszteséges befektetésbe.
Benne ragadnak a rosszban.
Igen, és ez csak egy a millió közül nagyon sok ilyen példát lehetne hozni, és ezekre is már van mind-mind speciális fintek megoldás, amik ezeket próbálják javítani.
Na jó, hát felkeltettük az érdeklődést, szerintem Siklós Bence a PIK tanácsadója. Ez nekem nagyon tetszik, hogy a veszteség fájdalma pszichológiailag erősebb élmény, mint az azonos mértékű nyereség öröme. Igen. És ez borzasztóan így van. Tehát én most kapok 50 ezer fontot, annak örülök egy darabig, de most 50 ezerrel bukom, vagy lenyúlnak, az nagyon sokkal tovább tud fájni.
Így van, és az sem mindegy, hogy amikor költesz például, azt mivel teszed, mert például ha KP-val fizikai a kezedben,
érzem, hogy kevesebb a bukszám.
Sokkal nagyobb fájdalmat okoz az, mint hogyha mondjuk
a kártya pittyen egyet.
Sőt, hogyha már csak órával odarakod, és már csak pittyen egyet, akkor az már abszolút úgy költöd a pénzt, mintha nem lenne holnap. És hát igen, ezekre is kell választ, meg megoldást nyújtani.
Only cash. Nem. Jó. Nagyon szépen köszönöm, Fintech világa jövő pénteken. Siklós Bence volt itt a PIK tanácsadója, az érdekességek, a hírek, az információk. Ezek a pszichológiai torzítások is ott lesznek a fintech.hu-n. Köszi.
Köszönöm.